Nagy generáció.
Vállaljuk a korunkat. Folytatjuk a beszélgetést Frenák Pál táncos koreográfussal. Egy pillanatra visszatérve még a gerincsérhez.
Bocsánat, igen.
Hogy akkor mit csináltál, mikor kimásztál a gipsz ágyból? Tehát hogyan kezdted magad összerakni, hogy azt nézted, hogy hogy nem fáj?
Igen, pontosan. Pontosan nagyon érdekes, hogy olyan posztúrákat kezdtem felvenni, amire arra az sokszor olyan veszélyes posztúrákat is felvettem, tehát most nem tudom elmagyarázni, mit tudom én, olyan kifeszített testtartásokat, amire azt mondtam volna, hogy úristen, hát ebből aztán most már tényleg le fogok bénulni. Egyébként nekem mondták, hogy lebénulhatok, de nem, hogy én soha többet nem fogok táncolni. Jó, mondtam, persze, ezt majd meglátjuk. És én egy olyan kemény, én a extremitásban, de úgy mindig, hogy jó, ha jól éreztem. Tehát ez én nagyon... Biztos megint csak, mert mindig félek, hogy azt hiszem, hogy ez nagy képviség. Nem nagy képviség. Egyszerűen én belementem olyan helyzetekbe, ahol én igenis azt mondtam, hogy rizikózok, feszítettem, de mindig addig mentem el, és nagyon érdekes, hogy utána pontosan olyan gyakorlatokat csináltam, nyilván azaz, hogy táncolok, és benne vagyok egy mozgásban, hogy amit aztán még tanítanak is, hogy ezeket a gyakorlatokat csinálni kell.
Rehabilitáltál, illetve kidolgoztál egy módszert Franciaországban gyerekeknek. A tánc eszközeivel, illetve egy táncos rehabilitáció gyerekeknek. Ezt el tudod képzelni felnőtteknek is, és idősebb embereknek is?
Persze, hogy ne. A probléma az, hogy itt most Magyarországon ez probléma már eleve, ha gyerekeknek is akarnánk ezt csinálni. A felnőtteknek akkor az ugye még nagyobb probléma, mert akkor ugye valamilyen formában, ugye persze én el tudnám képzelni. Például én Japánban, amikor voltam, akkor foglalkoztam egy-két gyerekkel, ahol nagyon érdekes módon, hátrányos helyzetű, nem tudtak igazán kommunikálni, és hát a japán society ugye az még jobban lezárja ezeket. És én akkor egy-két gyerekkel tudtam foglalkozni, akiket nagyon érdekes módon én csak improvizáltattam. Én csak azt mondtam nekik, hogy lehet, nyugodtan volt, aki gurulni akart, kicsit örjöngeni, kicsit kiengedtem őket, sőt, biztattam őket, hogy ne fogja vissza magát, csapja oda magát, persze úgy csapja oda magát, hogy ne vált. Tehát ezeket lehet azért irányítani. Én nagyon sokszor adok egy ilyen szenográfia eleme, tárgyszerű valamit, akár egy felfújható gumimatracot, vagy egy széket, szoktam adni, és akkor azt próbálom nekik. Tehát én úgy gondolom, ugyanis nagyon érdekes, hogy először ugye az ember azt mondja, hogy de hát ez csak testiség. Dehogy testiség, a lényeget hozza ki, azt, amit soha nem mondana el, de utána, ha
és
ezt...
nem veszi észre, hogy nem. Egy kéz mozdulatával pontosan megmutatja azt, amit kimondani soha se tud.
Pontosan, és igen. Nagyon érdekes, hogy a Shinji például, akivel én foglalkoztam, nagyon érdekes, hogy egy pár hónap munka után megindult a verbalitás is. Tehát, hogy akkor egyébként, hogyha nagyon fog... Ez egy belső, egy kicsit önvallomás is, hogy azért azt tudjuk, hogy én például, én nagyon-nagyon nem tudtam beszélni, még most is gátlásaim vannak egyébként, bár talán ez most már azért félelni, és nincsenek gondjaim, csak az
igen,
abból,
hát
hogy
tudjuk,
én...
Igen, hogy süketni meg voltak
igen,
a szüleik.
Igen, tehát, hogy én nekem nagyon nehéz volt elindulni beszélni, sőt, akkor ugye az intézet, akkor ottan, ugye itt vannak ezek az előítéletek, hogy akkor, tehát akkor még be is zárjuk azt a gyereket, ahelyett, hogy inkább
kinyitnánk.
És azért azt, és én tényleg a mozgáson keresztül jutottam a verbalitáshoz. Tehát én előtte nem mertem beszélni, nem mertem leülni valakivel két mondatot váltani. Hagyogtam, hebegtem, egyébként sokszor, mikor nagyon nagy erős emóció ér, akkor nyelnem kell egy kicsit, hogy ne kezdjek remegni, de megtanultam ezzel is élni. Ez is egy borzasztó hátrány volt. Meg kellett tanulnom remenni egy kicsit magamba, és azt mondta, hogy ezeket az emóciókat, ezeket a borzasztó, ösztönös, állatias, amik megtámadnak a gyomrunkba minket, a lelkünkbe, a szellemiségünkbe, valami olyasmi, az összes eritás, amit örököltünk a kultúránkból a több század, de valahol beívol, én hiszek abba, hogy igenis van egy korporális memoár.
Magyarul egy testi emlékezet.
Testi emlékkép emlékezet, ami lehet egy globális, ami visszavezethet egy kultúrához, egy népkultúrához, a család kultúrájához, az egyénnek a megélt dolgaihoz. Én hiszek benne, mert én érzem, tapasztalom, igenis érzem, hogy hogy a lenyomatok, a testi lenyomatok, beépült emlékképek egy magyarban nem ugyanaz. Egy magyar táncos olyanokkal küzd, amivel például egy kubai abszolút nem küzd. A Nelsonból úgy fordul ki egy organikus megnyilvánulás, annak ellenére, hogy elvégezte a Kubai Nemzeti Balettintézetet, amiből egy magyarnak soha, nekem egy
Nelson
magyar...
az egyik táncosod, akivel dolgozott.
Nelson Regera egy kubai táncos, aki dolgozik a társulattal, ami egy magyarból nem jön ki, mert
hát meg
le kell rombolnom előtte. Másképpen
le kell rombolni a magyar
igen,
táncost?
Le kell rombolnom, el kell juttatnom a spontanitásnak, vissza kell juttatnom ehhez a nagyon nyers állapothoz, és akkor utána...
Mert hogy ennyire be vagyunk
racionális
zárva.
Racionális a testével. De nem azt mondjuk, hogy te hogy érzed. Te azt a technikát, ami van neked, azt építs bele valamiben, amiben te meg is találod ennek a formát. Tehát én lazatán, én nagy nálam köztudott, hogy nagyon erősen technikai képzett táncosaim vannak, de ott nincs az, hogy egy táncos csak úgy azért használ, vagy technikai kivitelezést, mert hogy ez most, hogy ezt megtanulta valahol. Tehát, hogy az nagyon jó, hogy van, de hogy utána nem abból a megfogalmazásból kell csinálni, mint egy balettórát. Nem a belső tartalom fogalmazza meg a külső megvalósítási formarendszereket, formákat, testiséget, posztúrát, testhelyzeteket, tekintetet, nézést. Tehát nem mindegy, hogy egy hogy pördül be, egy jobbra beforog, lehajtja a fejét, és hogy néz vissza balra. Tehát itt nem, itt csak az van, hogy forogjál jobbra hármat, és állj meg kettőt, és ugorj vissza, most egy kicsit túlzásba viszem.
Igen, itt azt hiszem, hogy az az alapvető különbség, hogy az előbb mondtad, hogy te a mozgásból tanultál meg beszélni.
Pontosan.
Tehát a te beszélt nyelved először a mozgás volt.
Igen.
Ahhoz, hogy meg tudjál szólalni.
Őket meg beszéddel tanítják.
Őket meg beszéddel tanítják
mozogni. De tényleg ez az igazság, igen. És én ettől idegbajt kapok egyébként. Na most persze, hát nekem is azért... Azt azért tudni kell, hogy én a konzervatóriumban is tanítottam, nem tudom, 9 évig Franciaországban, de hogy tehát én tudom, hogy tehát én mind a két pólust ismerem. Tehát lent is vagyok, meg fönt is vagyok. Jobbra is, meg balra is vagyok. És pont ami engem érdekel, az az átjárhatóság. Ezt az átjárhatóságot kell mindig megnyitni, hogy járunk át, és akkor még mindig nem mindegy, hogy megyünk egyik pólusból a másikba. Tehát, hogy...
Egyszer azt mondtad, hogy igazából a fájdalom az, amit a táncban ki akarsz fejezni. És úgy érzed, hogy még mindig kevés a táncban kifejezett fájdalom ahhoz a fájdalomhoz képest, amit az ember átélni képes, és amit magad körül látsz.
Igen. Tehát a valóság az borzasztó, mint az, amit én próbálok megláttatni. De mivel ezzel a mozgásforma rendszerrel, amivel mi fogalmazunk, mondhatnám úgy, hogy gyomorba ható. Én úgy gondolom, hogy sokszor képesek vagyunk oda eljutni a megérzés, a megértetés szintjére, ahol már egy ilyen racionális gondolkodásban emberek nem akarják. Egyszerűen racionálisan lezárom, nem érdekel. Tehát, hogy
bele akarsz menni az emberek gyomrába, hogy ne gondolkozzanak, hanem érezzenek.
Igen, pontosan. Hát ezt Peter Buck is megmondta. Azt mondja, bejön a közönség, én jól lekeverek nekik. Illetve nem, ő azt mondta, hogy gyomron vágom őket. Miért, hogy leszedjem ezt, hogy leszedjem ezt a prezsüzsé, az előítéleteket, hogy lüsziddé tegyük,
hogy
átláthatóvá tegyük, és hogy ők is képesek legyenek újraértékelve ránézni egy anyagra.
Tudod, hogy én milyen iszonyatosan utálom, amikor a színházban nekem képletesen lekevernek egy pofont? Iszonyatosan. Jó. Egy csomószor azt gondolom, amikor már annyi előadást láttam, amiből kiderült, hogy én a pocsolyában hempergő pondró vagyok, hogy egy idő után azt mondom, hogy tudjátok mi? Nem érdekel. Igen. Elég.
Jó, de hát itt is gondolom, itt is azért van egy egyensúly. Tehát itt inkább az én célom az inkább, hogy bejutni valahova. Uh-huh. Valamit meg kell közösen élnünk. Ezen keresztül kell, hogy menjünk, elkezdesz gondolkozni, én is, te is érzel, én is érzek, aztán eljutunk együtt. És nagyon érdekes, mikor a táncosok bizonyos darabján, például van a Gördeszkottan, 4-5 táncos egyszerre fölugranak, és projektálják, föltekintenek, tehát ki a szemükkel kilőnek valamit, fölnéznek. És hát a legtöbb esetben a közösség fölnéz, keres valamit fönn. Tehát megláthatnak valamit, ez egy fantasztikus dolog, most ez csak egy példa volt, nem tudom, mondhatnánk 1000 millió példát. Tehát nem az a célunk, hogy mindenki elmeneküljön, tehát az a bizonyos formában az a cél, hogy kommunikáljunk.
Ha azt kérdezném most rögtön, hogy mi a legelső szó, ami neked a saját munkádról most beugrik, amit csinálsz, az micsoda?
Az őszinteség. Hát én mindig ezt kerestem, és ezért is van, hogy elfogadom azt, hogy engem lezsidóznak, lekurváznak, lebuziznak, lecigányoznak, engem nem zavar. Tehát bocsáss meg, hogy ezt mondom. Tehát én sokszor mondom, gyerekek, én egy cigány, rohadt zsidó, kurva vagyok, buzi, amit akartok, de nekem annak kell lenni. Én egy kreatőr vagyok, akinek át kell magát szűrnie, és át kell engednie magát, és ezeket a problémákat föl kell. Tehát nekem a legnagyobb probléma az indiferencia.
A közönösség.
A közönösség. Én most egész konkrétan életemben
arra gondoltam, hogy a saját mostani munkáddal kapcsolatban, amit most csinálsz, mi a legelső szó, ami eszedbe jut arról, amit most csinálsz?
Hát ez a rasszizmus.
És hogyha egy vagy két mondatban elmondod, akkor mi?
Én úgy gondolom, hogy ez a darab egy család belső életében enged betekinteni, ahol a családon belül gyűlölik már egymást, mert a családon belül nem fogadják el a másságot. Erre mi egy esküvőt választottunk, ez egy, ugye mégis csak egy fesztenet, borzasztó, hogy egy esküvőt választanak, amikor az egy ünnep. És azon belül derül ki az, hogy a család maga bujjon egy koszfészek, egy lelki koszfészek, ahol a család a mozgássérült, debil öccsét, a báty, egy rasszista, fasó figura, aki észre se veszi, mert nem akar tudomást venni. A férjelölt, aki lehet egy cigány, azt a család nem fogja befogadni, mert ez a fasó nem akarja befogadni. De hát szóval, hogy, és akkor megpróbáljuk valahogy, ugyanakkor meg nem ennyire konkrét. Tehát a lényeg az, hogy szeretnénk valahogy megmutatni, hogy a másság az nem bűn. Amit én most itt elmondok, ez nagyon konkrét. Ez abszolút nem így fog a színpadon megvalósulni, de azért mi ezen úgy próbáltunk valami töltöttséget adni a darabnak, aminek a kérdése, a legnagyobb kérdése az indiferencia, ez a közöny, ahogy egymásra ránézünk, ahogy egymás mellett elmegyünk, ahogy egymást megalázzuk, úgy, hogy észre se vesszük. De nagyon nehéz, én nagyon megértem, családok nem tudnak megélni, és akkor még nem beszéltünk a violence, az agresszivitásról, a munkahelyi agresszivitásokról, a családon belül erőszakról. Tehát azért az a darab nagyon keményen átfog nagyon sok, tehát azért egy családban, hogy kiderül, hogy úristen, hát itt egy látszat, egy felszínes örömködés alatt mennyi minden ott van.
Frenák Pál táncos koreográfus beszélt arról, hogyan változik, mire képes a teste 50 fölött, és új darabjáról, amit a jövő héten csütörtökön, pénteken és szombaton mutatnak be a Trafóban.